Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 356. számú dicséretünket végig, mind az öt versével. 356. számú énekünk első verse így kezdődik. Felvírat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. A húsvéti evangéliumot olvasom János evangéliumából, az evangélium 20. részéből, a 19., 20. és 21. versekből. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nékik, békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Amen. Istenünk az ő igéjében megszólal, és megszólít minket, s várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édes atyánk, magasztalunk nagypéntekért és húsvértért, az ember megváltásának nagy művéért, melyről titkos tanács végzésedben minden időnek előtte döntöttél. Dicsőítünk Jézus Krisztus, hogy engedelmes voltál az atyának mind halálig, a kereszt halálig, és Isten tervét elvégezted értünk, hogy ne legyen végső Úr felettünk a bűn és halál. Köszönjük, hogy nagy győzelmedet húsvétkor megpecsételted azáltal, hogy feltámadtál a halálból, reményt adva minden ember számára, aki hiszi és vallja, hogy Jézus Úr. Hívunk Szentlélek, jöjj a négy égtáj felől és munkáld, hogy szerte ezen a világon minél több ember szívébe támadhasson fel Jézus. Könyörülj rajtunk, kérünk, hogy hadd lehessen ez köztünk is így, ezen a húsvéton. Amen. Most felvételről hallgassuk meg kórusunk egy húsvéti művét. Az ige hirdetés meghallására készülve énekeljünk mi is, énekeljük 185. számú dicséretünket. 185. számú dicséretünk így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Az ige hirdetés alap igéjét a már olvasott szakaszból, János evangéliuma 20. részéből, a 19. és 20. versekből olvasom újólag. Jézus így szólt hozzájuk, békesség néktek, és miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Amen. Kedves testvérek, rendhagyó, különös a 2020. évi húsvét, hiszen az emberek túlnyomó többsége csukott ajtók mögött kénytelen ünnepelni. Ezeken a napokon emberek milliói szoktak elmenni templomokba, kultuszi helyekre, hogy énekszóval, imádsággal, ige hirdetés hallgatásával, szent jegyek vételével ünnepeljék meg a húsvétot. Ebben az időszakban sokan látogatják meg tőlük távol élő rokonaikat, százezrek gyakorolnak valamilyen húsvéti népszokást vagy családi hagyományt, azonban ezekre idén nem lesz egyikre sem lehetőség. Hasonlít ez a helyzet az első húsvét estéjére, amikor Jézus tanítványai ugyan más okból, de bezárt ajtók mögött voltak együtt. Ők is tele voltak kétséggel, kérdéssel, félelemmel a jövőt illetőleg, hogy lesz ezután velük. Aztán történt valami, ami mindent alapvetően megváltoztatott. Hiszen elmúlt félelmük, és azt olvastuk, hogy örülni kezdtek. Azért különös dolog ez, mert a külső körülmények közben nem változtak meg egyáltalán. Az őket kívülről fenyegető veszély ugyanaz maradt, valami más változott meg. Ők maguk. Az történt velük, hogy a feltámadott Jézusba élő hitre jutott örvendező, azaz húsvéti emberekké lettek. A jó hír pedig ma az, hogy minden külső rossz ellenére is megtörténhet velünk is ugyan ez. Éppen ezért ma szólni fogunk a húsvéti hitrejutás feltételéről, másodszor a feltámadott, maga választotta húsvéti helyéről, harmadszor a Jézus által nyújtott ajándékokra és feladatokra fogunk figyelni. Testvérek, húsvétnak tulajdonképpen egyetlen igazi feltétele van, erről felolvasott igénk első versébe két rövid szóban így tesz bizonyságot igénk, megjelent Jézus. Ha Jézus Krisztus a halála utáni harmadnap nem jelent volna meg, abban a jeruzsálemi házban, akkor a tanítványok nem válhattak volna élőhitű, feltámadáshitű, azaz húsvéti emberekké, hanem megmaradtak volna nagypénteki embereknek. Ha Jézus nem támadt volna fel és nem jelent volna meg nekik, akkor megmaradtak volna a halott mester tanítását még egy darabig így-úgy követő tanítványoknak. Ha az Úr nem látogatta volna meg őket, akkor olyan vallásos emberekként folytatták volna útjukat, mint akiknek vannak ismereteik Jézus Krisztusról, de nincsen személyes kapcsolatuk vele. Református egyházunkban sok ilyen vallásos ember éli az ünnep és hétköznapjait. Sokan gyakorolják úgy hitüket, hogy még nem élték át azt, amiről itt az ige beszél. Ezért nem alaphangja életüknek a keresztény derű, az öröm sem. A tanítványok számára a döntő változást az Úr megjelenése hozta el. De testvérek, mindenki számára a döntő belső változás csak ez, a feltámadott valóságos megjelenése hozhatja el. Ha még neked sosem jelent meg ígéje és szent lelke által a feltámadott, akkor bíztatlak, hogy hívd őt, mert senki ezen a világon nem bizonyíthatja neked, hogy ő él, csak ő maga, a feltámadott. És most mondom azoknak, akik már átélték a feltámadottal a boldog és felszabadító találkozást, de valamiért távolra került az életük tőle, valamiért meghidegült szívük iránta, hogy ennek nem kell így maradnia. Akik Jézussal való közösségbe kerültek már egyszer, de valamiért elvesztették az Urat, és tőle távol tagadtak, vétkeztek. A félelmek magukhoz szorították a szívüket, és bezárta őket magukba. Azoknak hirdetem, hogy Jézus úton van feléjük. Ha olyan állapotban lennénk, mint a tanítványok, lássátok az ő helyzetüket, akik már együtt voltak előtte Jézussal. Nem hagyta őket magukra. Újra eljött közéjük. És testvérek, nem számít a hely. Már a tanítványokhoz sem úgy ment el Krisztus, mint ahogy korábban Zákeushoz, hogy belépett a házába. A feltámadás óta Jézusnak lelki teste van, nem köti tér és idő, megjelenhet bármikor és bárhol. Ma is a te otthonod sem kivétel ez alól. Vajon vártad ezen a húsvéton az ünnepeltet? Készítetted szívedet? Várod őt, aki nélkül igazi húsvét elképzelhetetlen és lehetetlen? Mert testvérek, az igazi húsvétnak csak egy feltétele van, hogy ő eljöjjön. És ha ő egyszer eljön, nem marad többé abban a lélekben, szívben, életben vendég. Érdemes azon is elgondolkoznunk, hogy hol is van a feltámadott, maga által választott helye a húsvétban. Különös, hogy a Szentíró fontosnak tartotta lejegyezni, amit így olvastam az imént, hogy Jézus miután megjelent, megállt a középen. Nem a ház sarkában, nem a ház közepén, nem a ház oldalában, nem annak a szobának a szélén, hanem éppen a közepén. Persze feltehetjük a kérdést, ugyan milyen jelentősége van ennek? Miért érdekes ez? Nem teljesen mindegy, hogy Krisztus a ház melyik részén állt meg?
Testvérek, ugyanez az evangélista János apostol egyszer már használta ezt a szót. Ő volt az egyetlen tanítvány, aki végignézte Krisztus keresztre feszítését, halálát, és fontosnak tartotta lejegyezni, hogy ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Néhány résszel korábban olvassuk ugyanezt a szót, ugyanettől az apostoltól, hogy középen. Ebben a drámai nagypénteki jelenetben a két lator az emberiséget jelképezi. A Jézus jobb oldalán és bal oldalán szenvedők a mindenkori ember sorsát hivatottak képviselni. Mert minden ember, aki egyszer megszületett ebbe a világba, át kell, hogy éljen, hogy van keresztje. Minden ember egyúttal szenvedő ember is, és minden ember, aki megszületett, egy nap meghaló ember is lesz. A két lator az embervilágot, sorsunkat ábrázolja, rajtuk keresztül mutatja be az ige azt is, hogy a világ végül két részre szakad, üdvözülőkre és elveszőkre, és hogy nincs harmadik út. És hogy ki merre folytatja tovább, az kizárólag egy valami határozza meg, a középen szenvedőhöz való viszony. A testi halál után nem sokkal csak a Krisztushoz megtérő lator találkozik az Úrral, akinek Jézus ezt megígérte, így szólva, még ma velem leszel a paradicsomba. De a másik elvész, mert harmadik út nincs. Azt üzeni ezzel az ige, hogy Isten végérvényesen és egyedül Jézust helyezte a világ középpontjába. Krisztus az origó. Ő a centrum, ő az eligazítási pont. Isten szemében egyedül ő a mérték, Jézus a világ és az élet közepe. Isten akaratából. Hogy is olvastuk? Azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus a feltámadott, a tanítványok házának közepén állt meg. Azt üzeni ezzel igénk, hogy Jézus az egyháznak is a központjában van. Nem a pap, nem a lelkész, nem a presbiter, nem a hívek állnak a centrumába az egyháznak, hanem egyedül Krisztus. Ha a megfeszített és feltámadott Jézus kikerül a középről, akkor a lényegét veszti el az egyház. Akik Jézus mellé helyeznek még valamit vagy valakit, vagy akik félreállítják Jézust a maga választotta helyéről az egyház szívéből, azok megerőtlenítik. Nem Jézust, őt nem lehet. Az egyházat, a hívők közösségét. Jaj, annak a gyülekezetnek, prédikációnak, Isten tiszteletnek, belőle fakadó élet gyakorlatnak, aminek nem a megfeszített és feltámadott Jézus áll a középpontjába. Elvette annak jutalmát. Olyan öröm volt a felismerés ebben a mostani húsvéti prédikációban való készülésben, amikor megérthettem, hogy Isten Krisztust helyezte a menny középpontjába is. A menny szívében van egy trónus, az uralkodás jelképe. Hallgassátok csak megint Jánost, aki az égben nézve, elragadtatva ezt mondja, mert a bárány, aki a király széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket. Isten Jézust állította a menny középpontjába is. Sőt, Jézus Isten és a lélek között helyezkedik el, ahogy mondjuk is, Atya, Szentlélek, és a kettő közt a Fiú. Atya, Fiú, Szentlélek. Jézus Krisztus Isten akaratából a világ, az egyház, a menny, a Szent Háromság centrumában áll. Övé minden hatalom menjen és földön, az Atya akaratából. És ez így lesz addig, míg be nem végez mindent Krisztus, amit az Atya rábízott, hogy aztán visszaadja hatalmát, ami néki adatot. És itt megáll értelmünk, így mondja az ige, hogy Isten legyen minden mindenekben. De addig mindennek a középpontjává, tengelyévé, centrumává Krisztus tette Isten. És most milyen nehéz megkérdeznem magunktól, hogy vajon a mi életünk középpontjában ki van? Vajon ki áll a te életed központjában, kié az első hely, kié az origó, ki alapján, mi alapján szervezzük az életünket, mi alapján hozzuk meg a döntéseinket. Mert testvérek, a legtöbb bajunk gyökere az, hogy nem Jézus áll életünk középpontjába. Nem engedjük őt a szívünkbe, mert ott mi akarunk állni és uralkodni. Ez azt jelenti, hogy nem hozzá igazodunk, nem az ő szava és mértéke szerint szervezzük életünket sokszor, hogy gyakran függetlenítjük magunkat tőle, és vele komolyan nem számolunk. De sok férfinak a munkája, de sok asszonynak a férje vagy a gyermeke a legelső az életében. Sokaknak egy szenvedély, ami előtt pénzt, erőt, időt nem sajnálva hódol. Ki áll az életed centrumába? Ahol a te kincsed, ott van a szíved. Ha belül sokszor vagy békétlen, az nem a másik miatt van, hanem mert nem Jézus áll a szíved, az életed központja a szíved centrumában. Akármi, akár kikerül az életünk centrumába Jézus helyére, mert ezt ő választotta, biztosan torzulni és szegényedni fog az életünk. De a jó hír megint az, ha így lenne, nem kell így maradnia. Nem kell így maradnia. Akikhez Jézus betér, azokat különös módon meggazdagítja, éppen úgy, mint az első húsvétkor tanítványait, hiszen ezt olvastam, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Mennyi minden mást is mondhatott volna Jézus annak a kis tanítványi csapatnak. Mondhatta volna, hogy 3 évnyi együttjárás után nem ezt vártam tőletek. Mondhatta volna Péternek, hogy te Péter, hogy volt ez a dolog a nagy fogadkozásod után? Hol volt a nagy hited? Hol volt a 2 erős karot, hogy megvédj engem? Ó, de sok mindent mondhatott volna Jézus a tanítványainak. És milyen sok mindent kérdezhetett volna. De ő nem ítéletet, nem jogos ítéletet, nem békétlenséget szítani hozott és jött, hanem az ő békességét kínálta nekik. Tudta, hogy tanítványainak szíve telve van félelemmel, békétlenséggel, miértekkel és gyásszal. Tudta, hogy nincs békességük, ezért éppen azt adta nekik, amiük nem volt. Milyen nagy ajándékot kaptak. Milyen fontos és nagy ajándékot kaptak gyermekei. Igen, tudjuk ezt mi is a saját életünkből, hiszen gyakran veszekszünk. Minket is átjár a békétlenség. Haragszunk, néha jogosan. Néha nem jogosan, és Isten nem is tiltja a haragot. Isten nem kér az ő gyermekeitől lehetetlent. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, mondja egy igénk. Azonban egy biztos, belőlünk csak azt lehet kihozni, ami ott van bennünk. Belőlünk csak azt hozhatják ki az emberek, ami bennünk lakik. De sok olyan hívő, Krisztust követő férre és feleségre volna szükség, akik a békességet munkálják maguk körül. De sok ilyen szülőre, gyermekre, akik nem háborúságot, hanem békességet munkálnak, attól függetlenül, hogy kik és milyen emberek veszik őket körül. De hát, nézzünk befelé őszintén, ki tud ilyen ember lenni? Melyikünk? Ki ilyen köztünk? És hogy lehetünk ilyen emberekké? Testvérek, az lehet ilyen emberré, béketeremtő emberré, aki mindenek előtt megbékélt Istennel. Ez a kiinduló pont. Ebben a rövid szakaszban kétszer is olvastuk, hogy az Úr ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. A kettő között viszont történt valami. Így hallottuk, megmutatta a sebeit, a kezén és az oldalán. Azt akarta megüzenni ezzel az apostol, hogy Isten örök időkre összekötötte a két történést, nagypénteket és húsvétot. Ezek az események szétválaszthatatlanul összetartoznak. Miről beszélnek ezek az események? Arról van szó, hogy bűneinkkel magunkra haragítottuk az Istent, aki meg szeretne békülni Istennel, annak Krisztus sebeivel kell először szembenéznie. Nincs más út. Látnunk kell, meg kell értenünk, és el kell fogadnunk, hogy ezeket a sebeket a mi bűneink okozták, és hogy éppen ezek a bűnök választanak el bennünket Istentől. De ha a bűnök bocsánatját kérjük, amit a Golgota óta megtehetünk, Jézus sebei által megtisztulunk, akkor igaz békességre jutunk Istennel. Aki ezt átéli, annak élete legfontosabb kérdése rendeződik, mert azt érzi az ilyen szív, Jézus levette rólam Isten haragját, én ezt elfogadtam, ebből következik alapvető belső békességem. Azonban, ha valaki mindig békétlen, vajon átélte már ezt? Istennel már megbékélt emberré lett? Mert testvérek, azok az emberek lesznek békességet munkáló embereivé Istennek, akik először vele megbékéltek. Ez a sorrend. Békére jutni Istennel, Krisztus sebei által, Krisztus áldozata által, és utána minél több emberrel megbékélni, és minél több embernek elmondani, hogy mit tett a békesség fejedelme Krisztus, értem. Mert megáll, amit Jézus a hegyi beszédben mondott, boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Húsvét estéjén Jézus volt, amit adott, volt, amit elvette tanítványaitól, elvette félelmüket, gyászukat, szorongásukat, és az élete árán, drága árán szerzett békességet átadta övéinek. Neked is ezt a békességet hozta, adja, kínálja ma. És végül beszéljünk még egészen röviden a feltámadottal találkozottak feladatairól is. Békesség néktek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Hallottuk az utolsó igeversben. Kedves testvérek, minden húsvéti hitre jutott ember egyúttal megbízatást is nyert tanítvány. A kettő ugyanis szorosan összetartozik. Jézus minden hozzátérőt beállít a lélekmentés nagy munkájába, ha valaki tényleg átélte a feltámadottal való találkozást, az nem tud nem beszélni róla. Íme a megbízatás Jézustól, én elküldelek titeket. Akit beállított Jézus a szolgálatba, az pedig valahogy mindig azt érzi, hogy ott a szíve mélyén, mint az óceánok mélyén van valami különös békesség. Az Istennel nyert szövetség adta békesség, de a felszínen sosincs nyugalom. Minél jobban ég egy szívben a Krisztus iránti szeretet, azt az embert annál jobban mozdítja a másokért való tenni akarás. Aki találkozott a békesség fejedelme Krisztussal, biztosan nem unatkozik. Ezekben a járvány sújtotta napokban sem. Ebben a gyülekezetben Traus Liza nevét sokan ismerik. Sokan olvassák könyveit. Egyszer egy nehéz időszakában, amikor igen sok teher volt rajta, megkérdezték őt, hogy hogy van. Azt felelte úgy, hogy nyugalmam nincs, de békességem van. Aztán így folytatta. Mindig kell valamit csinálni, nem ülhetek egy helyben, annyi az elveszett ember, annyi a tennivaló. Hogy volna nyugalmam, amikor minden pillanatban elvész egy ember? Az események sorozatában mégis van valami örökké való. Ha a békesség fejedelme a szívedben van, akkor ha nincs is nyugalmad, békességed van. Befejezem azzal, hogyha megjelenik a feltámadott a szíved közepén, ezt tudni fogod, mert különös békességet fog kimunkálni benned, megbékít és összeköt az ő atyával, és ezután már mondhatjuk a mi atyánkkal. Békesség szerzővé tesz, és szolgálatba állít. Nem tudok gazdagabb, értelmesebb, magasztosabb hivatást annál, mint Jézusban való húsvéti hittel megáldott szolgájának lenni. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Gyertek ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, a világos tanítást arról, hogy a te fiadat, a Krisztust helyezted mindennek a centrumába. Köszönjük, hogy ő a világ, az egyház, a menny, a Szent Háromság közepén ott áll a maga dicsőségébe. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi, akik ma vagyunk, s holnap nem. Mi, akik szemlehunyásnyi időt vagyunk, mi, akik porból voltunk, vagyunk, és ismét azzá leszünk, dacolunk ezzel a Krisztussal. Pedig ebben a Krisztusban ma sincs semmi erőszak. Nincs benne semmi erőltetés. Szelíd szemű és alázatos ma is. És ma is hajlandó elmenni az otthonainkba, az ajtóink, tudjuk, Jézus, nem tarthatnak téged zárva ma sem, de a szívünk ajtaja igen. Könyörülj hát meg mindannyiunkon, hogy a te megszólító ígédre tudjuk szívünket megnyitni. Bocsásd meg, hogyha oly sok minden kitölti a mi lelkünket. Bocsásd meg nekünk, hogyha te, aki minden igazságot rólunk pontosan látsz, tudod, hogy ki az Úr, vagy mi az Úr a mi szívünkbe, életünk középpontjába. Mi pedig oly sokszor szenvedünk ennek következményeitől, de a koronánkat mégis oly nehezen tesszük le eléd, a tövis koronázott elé. Kérünk, Urunk, békességet, kérünk, Urunk, örömöt, hiszen látjuk a nyitott sírt, nagypéntek felől nézzük, és látjuk a nyitott sírt, hogy legyőztél bűnt, halált, poklot és kárhozatot, hogy összebékíts minket a te atyáddal, aki ezért a mi atyánk is. Köszönjük neked. Köszönjük, hogyha boldog részeseivé teszel ennek a titoknak és csodának. Köszönjük neked. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Álljunk fel itt a templomba, és kérem, hogy az otthonainkba is. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Áldott békés húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek, magam és munkatársaim nevében egyaránt. Hirdetem azoknak, akik reformátusok lapját szoktak vásárolni, hogy az utolsó 4 hét számait összegyűjtöttük, szívesen odaadjuk ajándékba is. Értelmes, tartalmas, hasznos olvasnivaló, kérjük, akik erre igényt tartanak, keressenek minket, hogy megbeszéljük, miként jusson el hozzájuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap húsvét hétfőn délelőtt 10 órától ünnepi Isten tiszteletet tartunk és közvetítünk. Korábban hirdettük már, most csak megemlítjük, hogy házi, úgynevezett online úrvacsorát nem javaslunk a testvéreknek. Erről részletes állásfoglalásunk honlapunkon olvasható. Örömmel jelentem, hogy elkészült gyülekezetünk 4. éves lapjának legújabb száma. Hírmondónkat egyelőre írott formában nem jelentetjük meg, de már olvasható a honlapunkon keresztül. Hálásan köszönünk minden adakozást, amely segíti életünket. Jelzem még egyszer, hogy aki átutalni nem tud, be is dobhatja húsvéti hála áldozati borítékát a postaládánkba. Kérjük, hogy aki teheti, adója 1%-ával támogassa kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Alapítványunk adószámát és bank számlaszámát honlapunkon és újságunkban is megtaláljuk. A támogatást előre is köszönjük. És végül hirdetem a testvéreknek, hogy nagy héten elkezdtük közvetíteni az esti előkészítő alkalmakat a Facebook közösségi oldalon is. Gyülekezeti csoportjaink számára tervezetten ezen a módon is elérhetővé tesszük a további Isten tiszteleteket és egyéb igei alkalmakat is. Végül záró énekünket keressük ki. Ez a 167. számú énekünk. 167. számú dicséretünket énekeljük végig. 167. számú énekünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Thank you. Áldás, békesség.